Agrárgazda. Szerkeszti Tóth Béla.
Köszöntöm a kedves hallgatókat!
Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják. Mint mindig, ma is a Hargita, Kovászna és Maros megyei gazdálkodókat kerestük fel mikrofonunkkal, azért, hogy megtudjuk, mivel foglalkoznak kint a mezőn, vagy éppen az állatok között.
Kedves hallgatóink, Simon Györgynél vagyok, az Agrárgazda mikrofonjával, kint van most is az állatok között, mert azt hiszem, egy nagyon fontos dolog történik a farmon, és meg is kérem, hogy mondja el, hogy mi az, amivel most foglalkoznak.
Igen, jó napot kívánok a kedves hallgatóknak. Most van az ellés, jobban mondva, a fiazzás a jóknál, a teheneknél a borjazzás, a kecskéknél a fiazzás, és ez a periódus a legnehezebb az állattenyésztőknek, mert most nagyon figyelmesek kell legyenek. Innet indul a termelés, innet indul a tejtermelés, innet indul a hústermelés, úgyhogy ez nagyon fontos periódus.
Tudja az kívülről a szakember, hogy minek mi lesz a sorsa. Kezdjük talán a teheneknél. Mi az, ami megmarad állományban? Így láthatatlanba beszélek én, hogy az üszők maradnak meg, a kicsi bikaborjakat tartja egy darabig. Ugyanez érvényes a kecskékre és a juhokra is.
Igen, persze a teheneknél nagyon fontos, hogy megmaradjon az a borjú, amelyiknek megvan az eredete. Szóval a nagyanyja, a nagyapja, az édesanyja és az édesapja. Ahhoz, hogy ő menjen be az apjánál, ez a támogatásba, ebbe a kuplát támogatásba, amit most adnak újabban. És a piros tarka bikaborjút is érdemes felnevelni 200-250 kilóra, azért, mert annak is jövője van. Vagy ha nem, akkor 100 kilóson most viszik az olaszok nagy mennyiségben.
És mi a helyzet a kecskével és a juhokkal?
Ott is a bárány, hogyha megél, meg arra kell vigyázni, hogy legyen meg a súlya. Húsvétben nagyon keresett lesz. Most már kaptunk telefonokat, hogy március 10-én indulnak el a bárány felvásárlók, és szükség van a bárányra, persze 14 kilós élősúlyba, 15 attól félfele. A kecske gidákot, ott egy kicsit nehezebb az eladás, de arra is van kérés. Azt is az olaszok megveszik, beteszik most húsvétre a szupermarketokba.
Szinte kikívánkozik belőlem a kérdés, hogy nő most az idén az elléseknek köszönhetően az állomány, és lesz-e annak elég takarmány? Mondhatom azt, hogy mielőtt kimennénk a télből is, és aztán nyáron is hiába mennek ki a legelőre, mert hogyha olyan a legelő, akkor pótolni kell.
Persze, legelőn a létszám, hogyha nagyobb, akkor nagyobb legelő kell. Ezért a bárányokat jó eladni a juhok alul, amíg ők még tejet szopnak, azért, hogy legyen meg a súlyuk. A választás után a bárány visszaesik, nagyon visszaesik, elfogy a fagyú, leesik róluk, úgyhogy legyengülnek, és rengeteg elhull nyárba, úgyhogy nem érdemes foglalkozni, el kell adni a juhok alul most húsvétba, vagy június 1-én, amikor van a törököknél azok vannak az ünnepek, akkor el kell adni mind a juhok alul.
A mezőgazdasági miniszter megígérte azt, hogy tesz valamit annak érdekében, hogy a gyapjú és a bőr értékesítve legyen idehaza. Lát-e kiutat?
Hát ez egy olyan kampány volt, mert ebből nem látok semmit. Ennek annyi a hátránya, hogy minden papíron megy el, akkor tudják, hogy ennyi gyapjút eladtál, ennyi jövedelmi adó, egy lejt még ők adnak rá, de úgy, hogyha hivatalosan adod el. Persze a félvásárlók most a gyapjúnál nem adnak papírt, nem hivatalosan dolgoznak. A gyapjú elmegy, persze, a gyapjú elmegy apró pénzért, elviszik a gyapjút, viszik külföldre, balottokat csinálnak, viszik a kínaiakhoz, hozzák vissza nekünk a pilótákat, mi megvesszük. A gyapjú megy, nem marad. A berke gyapjú, a szálas gyapjú kicsit nehezebb, az nem vásárolják.
Én azt kívánom, hogy az ellések normális körülmények között folyjanak le, a szaporulat nőjön, és a farmernek, családjának pedig legyen egészsége ebben az esztendőben is, hogy tudja ezeket az állatokat gondozni.
Köszönjük szépen. Jó időjárás van, úgyhogy most már az ellés is, amikor meleg van a bárának is. A napsugár nagyon hasznos.
Marosvásárhelyi Rádió.
Kedves hallgatóink, Újtusnádon kapcsoltam be a magnetofonomat, és úgy gondoltam, hogy az agrárgazda mikrofonja előtt egy nagyon kedves házaspárt fogok megszólaltatni, akik még most is a szarvasmarhákkal foglalkoznak, gazdálkodók. A hölgyel kezdjük, ugye nem fog a gazda megharagudni, megkérem, hogy mutatkozzon be. Egy kicsit jöjjenek közelebb, mert ez a kábel rövid, és nem nagyon tudok nyújtózni.
Korodi Éva vagyok.
Korodi Ferenc.
Mekkora a gazdaság?
Hát az összterület azon 15 hektárban, szanottól, kasszaló, minden benne van. És azon kívül pász az erdőrész. És állatállomban most jelen pillanatban csak 80, de voltam 20 körül is, mert most már nekünk is az idő telik, alább kevesebb úgy van most jelen pillanatban.
Mi történik a tejjel? Tehát ez egy nagyon fontos dolog, mert sok helyen azért mondják vissza az állattartást, nem tudják értékesíteni megfelelő módon, tehát nem nagyon fizet a tejbegyűjt, a feldolgozó. Önöknél mi a helyzet? Jobb vagy ugyanolyan, mint máshol?
Hát nagyon gyenge a tejjel, az biztos, az így van. Nagyon kevés, és mondjuk most már, hogy nem éppen nagyon éri meg. Ha akkor nagyobbba kell foglalkozni, legalább 20 főisten kell legyen szerintem is egy ilyen gazdaságban, egy családban ahhoz, hogy azt föl lehet tudja sem tartani. És a tejár az csak egy láj körül van, az minimális pénz. A nyáron még annyi sincs, 80-85 bani, a tájközpontba visszük a tejet, mondjuk házhoz is valamit így elvisznek, egy pár házhoz, csak ennyi. Na de, úgyhogy nagyon kevés a tejár, ugye? Egyszerűen mondva, kevés a jövedelem. Annyi dolog után nagyon kevés a jövedelem.
Tudja, mint csodálkozom? Azon csodálkozom, hogy falun házhoz viszik a tejet, ez az egyik. Tehát nincs sok szarvasmarha, fejős tehén. És olyan faluval is találkoztam, ahol vas tehén van, tehát az egyik gazda kiviszi a tejet a főutcára, ott van egy ilyen automata, és onnan veszi a falusi ember a tejet, megáll az ember esze, de most már nem kezdek csodálkozni, mert a kenyérrel is így vagyunk, már nem gyúrja az asszony a kenyeret, hanem megveszi az üzletből. Na most, ez egy családi vállalkozás. Még visszatérünk, hogy mi minden van ott a birtokon, mi terem, mi nem terem. Mennyiben segít be a házasszonya ebbe a gazdálkodásban, mert ez egy családi gazdálkodás.
Hát természetesen a háziasszony is mindig kiveszi a részét, nem is lehetne, tehát ez teljes családot igényel ez a mi munkánk, úgyhogy csak egy kézre lehet dolgozni, így működik. Tehát az asszonynak is megvan az ő maga része, a férfinak is az ő maga része. Úgyhogy mi tudjuk a dolgunkat, mindenki végzi a dolgát reggeltől estig jó keményen, ha bár ugye most már az életkorban is úgy vagyunk, hogy egy kicsit már lassabban, lajtosabban, de azért még reggeltől estig dolgozunk. Úgyhogy tetszett említeni a házi kenyeret. Én még bizony mai napig is megsütöm a házi kenyeret kemencébe, 2 hetente körülbelül 9 darabot, olyan 3 kilósat. Úgyhogy még nálunk ez a jó szokás még nem maradt ki.
Itt el kell mondjam rögtön a kedves hallgatóknak, hogy nem akarom én most azt elmondani, hogy 60 éve a Marosvásárhelyi Rádió alkalmazottja vagyok. Hát voltam én számüzetésben, voltam én is beteg, voltam szabadságon, voltam katona. Ezt csak a jó ismerőseimnek említem meg mindig, hogy mi van neked, nincs is 60 év a hátad mögött. Hát én 1958. január 1-től a rádiónál vagyok. De nem azért mondom, hanem azért, hogy meglepett, hogy milyen vendégszeretettel fogadták a rádió szerkesztő riporterét, a házi holmik itten, kolbász, tepertyű, véres, májas, vagy mit látok ott, májast láttam, ugyebár, tényleg házi kenyér. Tehát nekem ez egy nagyon jól eső dolog volt, mert ritka az, amikor így fogadják az embert, rendszerint egy kicsit imbelámmal, de azért azt mindig elmondom, hogy a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja és a Marosvásárhelyi Rádió az a miénk. Azt 1958-ban a Magyar Autonóm Tartomány ideje alatt alakították ki, építették fel, indult be március 2-án. Tehát a mi rádiónk, tehát mi valahogy az önök képviselői vagyunk az éter hullámain. Na de menjünk tovább, most már bocsássák meg nekem ezt a kicsi elkacsázást, ugye, mert hát ez az év valahogy úgyon ünnepi év nekünk, mert hát ünnepeljük a 60 éves rádiót. Volt, amikor nagyon jól ment, most még jobban megy nekünk. Tudják, ez úgy van, hogy az ember, amit szeret csinálni, azt tűzön vízön keresztül viszi, hogy megcsinálja. Ott maradtunk el, hogy a házasszonya is kiveszi a részét a dolgokból. Biztos vagyok, hogy besegít a szénaforgatásnál, ha kell. A mezőn mi van?
Hát a mezőn gabonafélét is, búzát, termesztünk zsemébe is pityókat, krumplit, hogy mondjuk, pityókon állunk. Zöme, ez szól a szántó területeknek. És van lucerna is, amíg a tehenek tartása lucernát is vettünk ugye, a tehenek részére. És ennyi a nagyjából ezek a növények vannak nálunk.
Nyáron kijárnak az állatok a legelőre?
Nyáron kijárnak a legelőre, igen, és úgy járnak haza.
Ez egy nagyon jó. Én szeretem, mikor a faluban végigmennek a tehenek. Van falu, ahol még végigmennek. Aztán van falu, ahol kicsapják a tehenet, ott van kín egész nyáron a legelőn, és van, ahol már nincs mit kicsapni.
Igen, így van. Hát nálunk is még így működik. A fiatal állatok azok kimennek a havasra, azok innen nem járnak haza, vissza a fejős tehenek, azok haza járnak. Még az közös, annyit szeretnék mondani a közös gazdálkodásról, hogy itt nagyjából el vagyunk válasz, van egy közkárt, tetszik tudni. Közkárten nekem ki van adva az én részem, azonnal az övém, itt van egy csomó virág, inkább a turizmus szeretné javasolni, és aztán azt mondja, hogy én hátul csinálok, mit akar, nem azt mondom, nem segít be, besegít, de az rá van ruházva a hátsó fel, neki viszont az első udvar a szövé.
Tudja, ezt én úgy hallottam, hogy a házasszonya foglalkozik a házi kerttel, a kis kerttel, ottan a murók, petrezselyem, a gyógynövények, a virágok, ugye jöttem így kifelem a ház felé, tehát a kapu felé a virágok dominálnak. Magától értetődik, hogy azért én biztos vagyok benne, hogy én visszaemlékszem édesanyámra, hogy annak idején az asszonynak is van mit csinálni az udvaron, mert most más a helyzet, mert a feleség dolgozik, tehát akkor sokszor túltesz rajtam, ahogy szokták mondani, ami a munkát illeti. Úgy látom magukon, hogy megbírják, és én tiszta szívből kívánom, hogy még sokáig bírják ezt a tempót, és a teheneket nem kell eladni. Még egy utolsó kérdésem a ház asszonyához van, és pedig az, hogy azon kívül, hogy besegít mindenben, foglalkoznak-e a falu turizmussal, próbálkoznak-e a falu turizmussal, hiszen Tusnádfürdő közel van.
Igen, igen, próbálkozunk, de sajnos még elég gyerekcipőbe járunk, ugyanis egyik legnagyobb gond, hogy nagyon rosszak az utaink, tehát nagyon nehezen lehet minket megközelíteni. Az elkövetkező időkben szeretnénk, hogyha ezt egy kicsit tovább tudnánk fejleszteni, mert a mezőgazdasági jövedelem mellé, a kis nyugdíjunk mellé még jó lenne egy kis plusz jövedelem. Én ezt úgy tudom megfogalmazni, hogy én imádom ezt a munkát, nagyon szeretem a vendégeket. Itt mi ugye ilyen agroturizmus formát próbálnánk csinálni, mert itt ugye vannak állatok, minden alapélelmiszert megtermelünk, tehát mi mindig az asztalra csak házi dolgokat teszünk, amit nagyon szeretnek a vendégek, és reméljük, hogy az elkövetkező időszakban fel fog lendülni ez is egy picit nálunk.
Maradjunk abban, hogy én önöknek sok egészséget, boldogságot és sok turistát, ide meg nagyon jó termést az állatok után is már ugye szaporodjanak, és a földekről is. Tehát minden 2018-ban a maximumot adja meg maguknak, és úgy szeretném, hogy ez így legyen. Köszönöm, hogy fogadtak.
Köszönjük szépen is.
Köszönjük szépen is, adjon a Jóisten áldott új esztendőt, jó munkát Béla bácsinak is.
Köszönöm, viszont hallásra!
Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják.
Az Agrárgazda mikrofonjával Sepsi Bodokra látogattunk el.
Jakó Tibor vagyok, a Szarvasmarha Tartók Egyesületének az elnöke.
És azt is mondjuk el gyorsan, hogy gazdálkodó farmja van, a fényképeket majd, ha megnézi a kedves hallgató, látni fogja, hogy milyen szép állatai vannak, és azt is meg fogja látni, hogy itt még a tél az úr, hó van még bőven. Akkor kezdjük talán azzal, hogy mekkora az állomány.
Összesen van 76 darab, abból van húsmarham Angus, 18 darab, akkor fejéstején van 36, és van 7 üsző, és a többi bornyú. Ló 2 van, 2 kanca.
Nem is tudom elképzelni a széke embert, hogy ne legyen lova, és főleg itt Bodokon, mert azt mondják, hogy itt nagyon is nagyon él a lovasport. Fogathajtással űzik az eszüket a székelyek itten, és nagyon jó eredményeket érnek el. Mi történik a növendékállatokkal? Megtartja, továbbadja, vagy?
Hát ez úgy van, hogy a húsmarhánál még nem volt eladás, már most vettem 2 éve őket, bornyuk voltak. Majd támogatást az idén már megkaptam, utána 10-et vettem törzskönyvest. Van 2 ilyen metisz. Bornyukot, azokat el szoktam adni a fejös tehenekét, a bikabornyukot, azokat 3 naposan eladom.
Elég nagyban folytatja a gazdálkodást, látom, forgatja is az állatokat, pénzre szükség van, ahogy támogatást is kapott már, és ez nagyon jó dolog. Érdemes ilyen fiatalként itt megmaradni a gyökereknél és állattenyésztéssel foglalkozni?
Hát érdemes, főleg, hogyha több állat van, már kevesebben nem igen érdemes, már az az egy gond, hogy még most is kevés a tejár. Ennél több kellene legyen. Már van csarnokunk is, és van most jelenleg 2700 liter tej a csarnokban napjában. Naponta, hogy egyszer viszik el a tejet reggel, de összeszedni az emberektől, összeszedjük este is reggel is, hogy tudjuk lehűteni.
Azt már mondtuk az elején, hogy ön a Szarvasmarha Tenyésztők Egyesületének az elnöke itt községi szinten. Szíveskedjék nekem elmondani, hogy ez az egyesület nem csak abból áll, ugye, hogy van tagsága, hanem segíti is a tagságot. Legalábbis én így képzelem el. Miben tudja segíteni a tagságot? Bele tud szólni abban, hogy a feldolgozó egy kicsivel többet fizessen a tejért? Mert mindenhol panaszkodnak, hogy fogytán a tej.
Hát fogytán a tej éppen azért, hogy kevés az ára. A másik az, hogy most 2 éve, amikor a tejára 60-70 bani volt, nálunk akkor is 1-12 bani tudtuk fizetni a tejet. És ez így meg is látszik a tenyésztők, hogy megmaradtak az állatok, így Bodokon nem adottak el a községben, egy kicsi keveset megfogyott, de Bodokon már maga a faluban megmaradt az állomány. Sőt, több van, mint amennyi volt.
És én azt hiszem, hogy ez nagyon jó. Most akkor arra is válaszoljon nekem arra a kérdésemre, hogy mekkora területen gazdálkodik, hiszen ezeknek az állatoknak enni kell, főleg ilyenkor télen kell legyen megfelelő mennyiségű takarmánya.
50 hektáron gazdálkodom, én vagyok a traktorista, én csinálok meg mindent, 3 traktorom van, de én végzek el minden munka alatt.
Mi terem a földeken?
Földeken olyan 8-10 hektár sillókukorica, lucerna, vagy 4-5 hektár buza, ennyi.
Na mostan ennek az állománynak tekintettel arra, hogy szaporulat is van ilyenkor, a téli takarmány az biztosítva van. Mikor megy el innen a hó, hogy azt mondja, hogy most már kimehetnek a legelőkre, vagy esetleg már lehet kapni zöld takarmány?
Hát van úgy, hogy április 20-ával már ki tudunk menni itt a zolt mellett, esznek a tehenek, és a növendékek azok kimennek a legelőre.
Beszéltünk a támogatásokról. Elmondta, hogy a húsmarhánál már kapott támogatást. A többieknél?
A többieknél is megkaptam a támogatást, azt a kuplaatot, a szecsezét, a fejös teheneknél, és még hátra van a zaneté, amelyik a darab számra szól, és a tájra.
Aztán... Tehát ha nem csúran cseppen, de azért csak hoz valamit a konyhára.
Igen, igen, nagyon jót hoz.
Azért itt látok egy kicsi papírost a kezébe, és mind szorongatja. Na, halljuk az, mit tartalmaz, lepjük meg a hallgatókat.
Te szarvasmarha állomány Bodokon 558, amelyikből 465 darab tehán, és növendék, és a többi bornyú.
Kedves hallgatóink, ennek az interjúnak egy nagyon fontos üzenete van, hogy nem kell eladni falun az állatokat, ha még lehet mindig az a legjobb, ha itt marad, és van, amit gondozni, mert csak így, csak úgy, hallották önök is, hogy üti a széle a hosszát, még mosolygott is a farmer, amikor mondta ezt, tehát azt jelenti, hogy csak érdemes állattenyésztéssel is foglalkozni.
Az így van.
Befogom a lovam, befogom a lovam, zöldre festett kis kocsimban. Elviszem a búzám, elviszem a búzám a budapesti gőzmalomba. Megkérem a lisztes molnár, őrülje meg a búzámat. Úgyis más leli, úgyis más leli az én kedves galambomat. Megkérem a lisztes molnár, őrülje meg a búzámat. Úgyis más leli, úgyis más leli az én kedves galambomat. Aki a babáját igazán szereti, akármilyen jeges eső esik, mégis fölkeresi. Akármilyen jeges eső esik, mégis fölkeresi. Lám én a babámat igazán szeretem, akármilyen jeges eső esik, mégis fölkeresem. Akármilyen jeges eső esik, mégis fölkeresem. Akármilyen jeges eső esik, mégis fölkeresem. Akármilyen jeges eső esik, mégis fölkeresem.
Önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorát hallgatják.
Kedves hallgatóink, Abosfalván, Réti Györgynél, gazdálkodónál, farmernél készítem ezt az interjút. Szinte tavaszias volt az időjárás. Hát szinte lehetetlen az időjárás. De csendes, délelőtt volt, úgy látszik, hogy minden munkálat el lett végezve, ami erre a napra ki volt írva eddig el, csak utána lesz még munka, amit csináljon. Szokott-e kijárni ilyenkor a mezőre? Nézegeti a határt? Bomlanak-e a rügyek? Mert ez a meleg sok mindent előidéz. Hogy néz ki a szőlős például?
Szeretettel köszöntelek Abosfalván, itt a házom táján, a Réti család házánál. Hát igen, egészen tavaszias idő van, ha kinézünk az ablakon, süt a nap, minden csend van ebben az órában már az házi állatokat, hogy ez a napi munka. Elgondoztuk, elrendeztük őt. Meg volt a reggeli, a közös reggeli, utána pedig ki a maga módján próbálja tölteni az idejét. Így a házigazda az, ha az idő megengedi, ki szokott nézni a gyümölcsösbe, ki szokott nézni a szőlőzhetbe, és házatáján, amit még tesz-vesz, hogy egy picit ugye lefoglalja magát. Úgy néz ki, hogy vihar előtti csend van, a telet a farkas még nem ette meg, tehát várhatunk el még telet zord időket. Viszont ha kint a természetben vagyunk, akkor azt látjuk, hogy természet az nem fagyott meg, az ébredik, élet van már sok mindenben. A kapunál az orgonát, ha megfigyeljük, ugye a rügyek már nagyon szépen elindultak, bomlanak. Viszont ha kimenjünk a szőlőbe, akkor ott sajnos, hogy egy olyan esztendőt zártunk, amikor ugye egy olyan 40-50%-os termés után maga a fa sem az, ami kellene, hogy legyen. Ezért a tavasz, vagy illetve a februári hónap folyam már beindulnak rendesen a visszavágási munkák, ugye, és akkor látjuk meg, hogy mennyire hagyott nyomot a múlt esztendő, vagy épp a változó tél a szőlőzetben.
Természetesen őszi gabonákról is beszélhetünk, mert ugye az is kell. Azok hogyan vészelték ezt a lehetetlen telet eddig el?
Így az őszi vetések, így gondolok, az őszi árpára, buzára, a repce, úgy aránylag eléggé jól néz ki, eléggé jól telel, mivel ugye megvolt a kellő csapadék is, ugye idejében ezek elindultak. Viszont ha jönnek a száraz hidegek, talán azok ugye nyomot hagynak rajtuk, viszont ha jön egy rendes hótakaró, akkor ez besegít nekik, hogy a telet át tudják vészelni.
Mekkora a háztáiban az állatállomány? Van-e szarvasmarha, ló, jó, úgy, ahogy én emlékszem, hogy volt valamikor?
Igen, itt talán keserű szívvel kell mondanom, hogy ugye mivel az egészségi állapotom egy picit megromlott a múlt esztendőkben, így muszáj volt a szarvas marhákon túladni, de megőriztük még a lovat, megőriztük a juhokat, a disznót, a sertéseket, ugye, és nem beszélve, hogy tele az udvar tyúkállománya.
Hányan segítenek be Réti Györgynek, a családfőnek ebben a gazdaságban, tekintettel arra, hogy elég súlyos beteg volt, de most, hála drága jó Istennek, engedje meg, hogy elmondjam, hogy nagyon jól néz ki, és remélem, hogy még sokáig találkozunk.
Köszönöm szépen a reménykelt, és reménykedünk, mert ez hagyja meg az embert örökké. Hát mostanig is, és most is, ugye egész családommal próbálunk még a megmaradt területeken ugye gazdálkodni, nem hagyjuk a szőlőszetet, mert nagyon szeretjük, nem hagyjuk a kis gyümölcsöst, mert ugye azt is nagyon szeretjük, viszont a többi nagy területekből már adtunk be a meglévő társasokhoz, ugye, és ezért gabonát kapunk, mert már nem győztük az egészségi állapot miatt az egészet megművelni. Amikor nagyon szükséges olyan munkánk van, akkor ilyen alkalmi segítséget alkalmazunk, megfizetjük az úgynevezett napszámmal, és így próbáljuk a munkáinkat elvégezni.
Tavaszi munkálatok még mint olyan nem kezdődtek meg, hát elvégre januárban, és ahogy ön is mondta, várja, hogy azért a tél csak bekopogtat ide is, és bemutatja, hogy mit tud ebben az esztendőben, és mi maradt tavaszra, ami tavaszi munka, amit el kell végezni.
Hát igen, egyenlőre, hogy még ha kinézünk a határa, akkor még imitamot látunk, ugye szedetlen kukoricatáblákat, ugye ezt valószínű azért nem kerültek be mostanig az ERESZ alá, mert ugye nem volt tárolási lehetőség, ezt gondolok itt a meglévő társasoknak, és több területjük van. Néha még szántás is előfordul az őszi mélyszántás, mi a reggi órákban ez a felszíni fagy ezt megengedi, tehát lehet még ezt csinálni. Viszont úgy nagyjából azért a határ meg van művelve és várja a tavaszi robbanást, a tavaszi kezdést, ugye amikor jön a március, ugye amikor már el kell kezdeni a korai tavaszi növényeknek ugye a bevetését és elkészítését.
Én önnek, kedves Réti György, megköszönöm, hogy fogadta házában a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió Agrárgazda műsorának szerkesztőjét, és adja jó Isten, hogy 2018 is egy kitűnő esztendő legyen önök számára, családjával, ismerőseivel együtt. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm szépen, és kívánok továbbra is mindannyiótoknak kitartó jó munkát, és sok-sok egészséget ehhez!
A cigányok sárgóra, latilatilan sárga liliom, leégett az éjszakon, latilatilan sárga liliom. Én a bajnát nem bánom, csak a jányát sajnálom, mert a jánya az imberi zombori szép asszony, jó asszony, latilatilan sárga liliom.
Én a bajnát nem bánom, csak a jányát sajnálom, mert a jánya az imberi zombori szép asszony, jó asszony, ladiladilom, sárga lilion. Kisasszony pozsonyban, ladiladilom, sárga lilion, sejmet lopott a boltban, ladiladilom, sárga lilion. A bódos ezt meglátta, így kiáltott utána, hogy hölj az anyád az imberi zombori szép asszony, jó asszony, ladiladilom, sárga lilion. Nem lehet az bódos úr, mert az apja plőles úr, és az anyja az imberi zombori szép asszony, jó asszony, ladiladilom, sárga lilion.
Folytatja adását a 60 éves Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió, és benne az Agrárgazda műsorral. Azt a címet adnám a most következő interjúnak, amelyet Dicsőszentmártonban készítek Seprődi Józseffel, Szőlész Borásszal, hogy soron levő munkálatok a szőlőben. Annyit már én is megtanultam, hogy a kinti munkálatokat február végén kell kezdeni a szőlőben, és március közepéig be kell fejezni. Mit mondhatunk el a kedves hallgatóknak ezzel kapcsolatban? Kíváncsi vagyok, hogy most ezzel a lehetetlen időjárással mivel kell kezdeni? Megnézni a szőlőt, hogy mi maradt meg belőle, vagy már egyenesen neki lehet fogni metszeni?
Február, hol a nyár, itt van a tavasz, reméljük. A szőlőben szinte mindig van mit dolgozni, tavasztól őszig. A rügyfakadás előtt végezzük el a szőlőnek a metszését, mert ha nem, akkor bizony veszít a szőlő, tehát beindul a keringés, és talán elkésünk ezzel a munkálattal. Nem volt egy hideg tél, fagykáról nem beszélhetünk. Nem volt mínusz 21 néhány fok, tehát ahogy én észrevettem, a rügyek nem károsodtak. Rügyfakadás után még jöhetnek, erre oda kell figyelni. A szőlőben nézzük meg a hiányokat. Sajnos Erdélyben nagyon sok telepítés van, ahol régebbi telepítés, és bizony fokhíjas. Hát ilyenkor próbáljuk bepótolni, hanem akkor egyszerűen homlítással próbáljunk egyik tőkétől ledönteni egy hosszabb szálveszőt, elvinni a másikig, azért, hogy ne hiába dolgozzuk meg az adott szőlő területet, de legyen hatékonyabb a munkám. Egy-két év múlva már arról a tőkéről tudunk szőlőt szüretelni.
Ugye ilyenkor kell azt a munkát is elvégezni, hogy fejtrágyázás esetleg, vagy körbe kapálni a tövet.
Így van, tehát az első dolog az már ilyenkor márciusban illik, ahol egy kicsit el volt fedve a szőlő, ott kinyitni, vagy kivenni a földből, mert megbepálladnak a rügyek. És persze, ilyenkor illik trágyázni is, habár azt szoktuk mondani, hogy a szőlőt, például a franciák eleve, ha nagy minőséget akarnak, a szőlő nem igazán nagyon tápanyagigényes, persze meghálálja, de lehet trágyázni, de nem mind a más kultúrákat. Tehát lehet trágyázni, ilyenkor a metszés után feltétlenül ellenőrizzük a támrendszereket, tehát a karókat karózzuk újra, húzzuk ki a húzalokat. Ezek mind olyan munkálatok, amiket jó, ha előre elvégzünk. Ugyanekkor most ebben a periódusban tudom ajánlani egy lemosó permetezést. Vigyázzunk, túl korán se jó, de rügyfakadás előtt nem árt, nagyon sok növényvédelmi munkától megkímél, ha ilyenkor egy ilyen lemosó permetezést elvégzünk. Vigyázzunk a metszésre, a megszokott szokást kicsit hagyjuk abba, hogy bokrot neveljünk a szőlőből. Tehát kevesebb terhelést hagyni a tőkén, hogy legyen szellős, az meg fogja hálálni, nagyobbak lesznek a fürtök, nagyobb cukortartalom lesz, egy harmonikusabb, jobb bort tudunk nyerni abból a szőlőből, amelyik normálisan van terhelve. Tehát ne akarjunk sokat. Már most a metszólóba úgy irányítsuk a termést, hogy jó minőségű szőlőt tudjunk születelni.
Bor az már ott van a pincébe, a tavalyi bor, vagy a tavaly előtti bor. Mi a teendő? Mit kell ott is elvégezni ilyenkor? Ezeket még kell gondozni idézőjelben mondom ezt a szót.
Mindig oda kell figyelni a borra, mindig legyen tele az edényünk, odafigyelni a higiéniára, nem beszélve, hogy most már márciusban elvégezhetjük a lefejtését, a seprőről való lehúzását a bornak. Feltétlenül ezt végezzük el. Ha netán egy nagyon későn születeltünk, és nem erjed ki a borunk, mindenképpen most már márciusban le kell húzni a seprőről, és hát bizony az utóbbi időben egy olyan jelenség tapasztalható Romániában, hogy a borok nem erjednek ki. Na most én nem akarok ebbe belevegyülni, nem akarok vádaskodni, de egy olyan jelenség, ami nehezen kapjuk igazán a magyarázatot, hogy a növényvédelemmel van baj, a száraz időjárás, tehát nincs elég csapadék, elég az hozzája, hogy nagyon-nagyon sokan panaszkodnak, hogy a boruk megállt az erjedésből, jön a tavasz, újra erjed a bor. Tehát erre vigyázzunk, mert ha ez nagyon hosszan elhúzódik, ez az utóerjedés, akkor belemenjünk a nyár, és mindig zavaros borunk van. Bor minőségére káros, ha többször újra erjed a bor. Na, még egy fontos dolog az, hogy a seprőt főzzük ki pálinkának, tehát eddig nem főztük ki feltétlenül, és a törkölyt megint, mert hanem a minősége melegedik fel az idő, és bizony, aki nyár elején főzi ki a kis törköly pálinkáját, vagy a seprőt, az már nem minőség, mert pálinkába is, amíg pálat büdös, az nem jó.
Több borversenyen vett részt az utóbbi időben, nem fogom mindegyiket felsorolni, de arra kérem meg, hogy a legutolsó magyarországi borversenyen, ahol részt vett a boraival, tehát mintákat küldött, hol volt, és milyen eredményeket sikerült elérnie?
Csurgon Magyarországon volt egy nemzetközi borverseny év januárjában, és egy arany és két ezüst érem vagyok, a boldog tulajdonosa, úgymond. Hát büszke vagyok, mert nemzetközi volt ez a borverseny. Szerbiából, Horvátországból, Magyarországról voltak borászok, több mint 160 minta volt a versenyen, és hát értékelték a seprődi féle borokat.
Azt megtudhatjuk, hogy milyen bor volt az?
Hát az aranyat, az egy Chardonnay, reméltem is, hogy megkapja. Nagy aranyérmet kapott a Dicső Szent Mártoni borversenyek történetében, az első nagy aranyérem. Úgyhogy ugyanez a bor itt bizonyított Magyarországon egy nemzetközi borversenyen is.
Kérem szépen, én 2018-ra jönnek, jó egészséget, jó termést, finom borokat kívánok.
Így van, adja az Isten, adjon egészséget, és jó kedvel tudjunk elfogyasztani egy pohár jó küköllőmenti bort. Kívánok én hosszú életet a 60 éve működő Marosvásárhelyi Rádiónak, a rádiósoknak, mert egy olyan áldásos tevékenységet folytatnak, én szerintem, már szakmai szemmel nézve, ezek a mezőgazdasági műsorok, én gondolom, hogy nagyon sok embernek jót tesznek, tehát hasznosak szakmai szempontból. Isten éltesse a rádióhallgatókat, és minket se hagyjon el. Thank you.
Kedves hallgatóink, önök a Marosvásárhelyi Közszolgálati Rádió agrárgazda rovatát hallgatták. A szerkesztő Tóth Béla megköszöni szíves figyelmüket és azt, hogy velünk rádióztak.